Ismételten szeretettel köszöntjük hallgatóinkat a Mária Rádió napindító műsorában. A mikrofonnál Varga Kata. Műsorunkat folytatjuk a győri könnyező szűzanya ünnepére emlékezve. Most hallgassunk meg egy rövid ismertetőt a kegyképről, Kis Tamás, a győri egyházmegyei kincstár és könyvtár munkatársának beszámolójában.
A győri könnyező szűzanya kegykép. A győri bazilikában őrzött könnyező szűzanya kegykép a Szent László hermával együtt Győr szimbóluma, amelyet évente több tízezren keresnek fel Magyarországról és külföldről egyaránt. A festmény Írországból származik, és Magyarországra kerülése Walter Lynch írpüspök személyéhez kötődik, aki Klonfert egyházmegye főpásztora volt. Az Írországot leigázó angol csapatok és a nyomában járó katolikus üldözés elől a püspöknek 1653-ban menekülnie kellett székhelyéről Lakriból. Előbb szülővárosába Galwayba, majd egy kis szigetre Inisbofinra menekült. A feltételezések szerint a festményt vagy a székhelyéről, vagy a szülővárosából vitte magával, mint a hitére, hazájára, családjára emlékeztető tárgyat. A legutóbbi kutatások feltételezik azt is, hogy ezt a képet állították oltára azon a szentmisén, amelyen az ír egyház, látva az angol pusztítást, felajánlotta országát a szűzanyának. Lynch a szigetről a kontinensre, előbb Brüsszelbe, majd onnan Bécsbe menekült. Ott találkozott Püski János győri püspökkel, aki székhelyére hívta a hontalanná vált főpásztort. Szállást és hivatalt adott neki. Győri kanonokká, majd segédpüspökké nevezte ki. Lynch Győrött halt meg 1663. júliusában. Végrendeletében a győri egyházmegyére hagyta az általa Írországból hozott képet, amelyet a székesegyházban, a Szent Anna oltár közelében ki is függesztettek. A csodás esemény 1697. március 17-én a reggeli szentmisén történt, amelynek leírását egykorú szövegből is megismerhetjük. Akkor történt az a rendkívüli és természet szerint meg nem magyarázható tünemény, hogy éppen március 17-én Szent Patrícius püspök Irlandi apostolának ünnepén reggeli 6 óra tájban, amidőn számos nép a szentmisét hallgatná, egyszerre vevődött észre, hogy egy boldogasszony képe könnyez. Oda tódult azonnal a sokaság, bámulva látta a dolgot, sírni és vétkeit siratni kezdettek. A káptalan bélek levették a falról a képet, a fal száraz volt, a kép pedig nem csak tovább könnyezett, hanem véres verítékkel is ázott. A cseppeket tiszta fehér gyolccsal letörölték. De a vászonra festett kép újra könnyezett. 1701-ben a győri káplan a könnyeket felítató kendőt ezüst keretbe foglaltatta, amelyet azóta is a templom sekrestyejében őriznek. A búcsukon és a Mária ünnepeken azonban előveszik, hogy a hívek megérinthessék, megcsókolhassák a kendőt. A csodás eseményt Keresztély Ágos győri püspök kivizsgáltatta, majd engedélyezte egy oltár építését a kegykép számára a bazilika északi hajójában. 1767-ben Zichy Ferenc püspök ennek helyére egy gyönyörű barokk oltárt építetett. A püspök a szűzanya iránti szeretettől vezérelve a kegyoltár elé temetkezett. A könnyezés csodája után a festmény körül Magyarországon nagy kultusz alakult ki. Március 17-én a búcsúra évről évre hívek ezrei érkeztek a szomorúak végasztalójához. A kép tiszteletét mutatja, hogy számos máslatot készítettek róla, amelyek közül a legszebbek Héderváron, Szombathelyen és Pannonhalmán találhatók. A könnyező szűzanya kép az úgynevezett virrasztó vagy altató Mária típusába tartozik, amely az ismert kegyképek közt egyedülálló ábrázolás. A festmény előterében az alvó kis Jézus látható, fejét párnán nyugtatja, kezeit maga előtt keresztben tartja. Az aranybrokát takarót gránátalma alakú mintázat ékesíti. A fekvő gyermek mögött imára kulcsolt kézzel Mária áll, aki magában mélyedve imádja gyermekét. Vörös ruhát visel, s felette aranyszegélyű kék köppenyt, nyaka körül fehér sálat. Fejét fátyol fedi, amelyek felett eredetileg festett koronát hordott. A ma látható koronák aranyból és drága kövekkel Győrött kerültek a képre a 19. század második felében. A kép festőjét nem ismerjük, a mű valószínűleg spanyol művésztől származhat. Azt sem tudjuk, hogyan került a Lynch család birtokába a festmény. Walter Lynch tanult egy ideig a lisszaboni ír kollégiumban, talán onnan vihette magával hazájába a képet. Írországban csak 200 évvel később, 1897-ben vált ismerté a kép csodás története. Akkor írt Zalka János győri püspök a klonferdi főpásztornak egy levelet, amelyben fölhívja a figyelmét az ír madonnára, ahogy akkorak egy képet nevezték. Azóta több ír püspök is elzarándokolt Győrbe, sőt 1983-ban Írország bíborosa is tisztelgett a kép előtt. Az írországi kultuszt jelzi az a tény, hogy a Szigetországban már két templomot is szenteltek a győri könnyező szűzanya tiszteletére. Az egyiket Dublinban, a fővárosban, a másikat pedig a Klonferti Egyházmegye kis településén, Fehiben. Mindkét templomban ott függ a könnyező szűzanya festmény másolata. A győri kegykép tisztelete az elmúlt évszázadokban külföldre is kiterjedt. A bajorországi Ringelei nevű városkában őrzik a kép legkorábbi másolatát, amelyet pár évvel a könnyezés után egy német polgár vitt magával győri látogatása alkalmával. De az Egyesült Államokban, Amerikában, az Ohio-i Toledóban is őriznek egy érdekes másolatot. Az ottani püspök 1913-ban járt Győröt, és megismervén a kép történetét elhatározta, hogy az Amerikában élő ír híveinek készített egy másolatot. Visszaírva Amerikába azonban, látva az egyházmegyéjében élő magyarok összefogását egy templom építése érdekében, nekik adományozta a képet. A kegykép ma is a tisztelet középpontjában áll. Ezt jelzi az is, hogy Szent II. János Pál pápa a győri látogatásán hosszan imádkozott a kép előtt. A könnyezés 300. évfordulóján a városban járt Walter Lynch hivatali utódja, John Kirby, Klonferti püspök, 2001-ben pedig Mary McAleese Írország köztársasági elnöke tett látogatást a győri könnyező szűzanyánál. A kegykép győrbe érkezésének 350. évfordulóján emléktáblát avattak Walter Lynch írpüspök tiszteletére a győri bazilikában. 2008-tól pedig ír-magyar kulturális fesztivált rendeznek a városban, amelynek célja az évszázados szakrális kulturális kapcsolatok elmélyítése a két ország között. Ezek fényében Bálint Sándor szentéleti néprajztudó szavaival elmondhatjuk, hogy a könnyező szűzanyát őrző bazilika ma is a város szíve, lelki központja.
Mária, jó anyán, kérünk, hogy nézz le ránk, ó, nézz le ránk. Hittel sok gyermeked, tőled vár szép jelet, tőled, tőled, ó, jó anyán. Mária, jó anyán, kérünk, hogy nézz le ránk. Új harcok, új szavak, új eszmék hullanak, még sincs remény. Megfáradt szép szemek, megtörten fénylenek, ó, miért? Ó, miért, ó, mondd miért? Mária, jó anyán, kérünk, hogy nézz le ránk. Megtévedt nemzedék, két kézzel szórja szét minden kincsét, hitét. Nem hisznek semmiben, nem bíznak senkiben. Ó, miért? Ó, miért? Ó, mondd miért? Mária, jó anyán, kérünk, hogy nézz le ránk. Mária, jó anyán, kérünk, hogy nézz le ránk. Ó, nézz! Ó, nézd le ránk! Hittel sok gyermeket, tőled vár szép jelet, tőled, tőled, ó, jó anyán. Mária, jó anyán, kérünk, hogy nézd le ránk.
Kis Tamást, a győri egyházmegyei kincstár és könyvtár munkatársát hallhatták az előbbi percekben, a győri künnyező szűzanyáról, aminek ma március 17-én van az ünnepe. Műsorunkat folytassuk tovább a Nagybőjt szellemében. A Szentmiséken nap mint nap hallhatunk részleteket Mózes könyveiből, megismerhetjük a próféta életét. De vajon hogyan nézhetünk erre a jelentős bibliai alakra a Nagybőjt tükrében? A következő percekben Tamási József atya elmélkedik erről.
Mózes és a nagybőjt. Ma is emlékszem, a római San Pietro in Vincoli, Bilincse Szent Péter templom előtt vettem ezt a szobrot, Michelangelo Mózes szobrának, kicsinyített, körülbelül 30 centi magas másolata. Az eredeti a fenti templomban megcsodálható. Most és nem először nézem, bámolom ezt a kis szobrot, és magam előtt látom az eredetit, amit naponta több száz turista, jó esetben zarándok, bámul meg az örökvárosban, fél ezer éve. Ahogy akkor bámultak a szélesvállú szállító munkások, akik az északi Karralából ki tudja milyen módon, de leszállították azt a több mint két méter magas, egy méter széles és mély márványtömböt, amit kihasítottak a Márványhegy hasából, és kinézett magának a mester. Minek ez a kőtömb, amivel ennyit kínlódunk, hogy itt legyen Rómában? És akkor halva az izzadó izomtömeg embereket, Michelangelo csendesen megszólalt. Ez nem egy kőtömb, benne van Mózes. Csak ki kell faragni belőle. És kifaragta. Zseniével azt a pillanatot volt képes márványban vésni, csiszolni, simogatni, amikor a nagy próféta, a zsidó nép Krisztus előtt 1200 táján élő vezére még ül, de a következő pillanatban már felpattan ülőhelyéről, és így vágja föltöz a 10 parancsolat két kőtábláját. Igen, itt még ül, de izmai kezén, lábán, a végletekig feszülve, szomorúságáról, elkeseredéséről beszélnek. Míg ő 40 napig beszélt az örökkévalóval a sínai hegyen, ahol aztán írásban megkapta Isten 10 parancsolatát, itt a hegy tövében a nép aranyból készített borjúszobor körül táncol, énekel, de inkább örjöng. A szobor Mózes karjának izmain, térdén, duzzadó vádlián még az erek is kidomborodnak. Micsoda művészet! Az otromba márvány tömbből mindent lefaragni, hogy megmaradjon ez a szinte élő alak. Állítólag maga Michelangelo ráütött kalapácsával a kész szobor térdére, és felkiáltott: kelj fel, Mózes! Nagy bőt van. Jézus 2000 éve, 40 napra felment a megkísértés hegyére. Majd felment a Golgotára is, lehozta a szeretet parancsát. Nézem a kis szobromat, és nézem a televíziót, látom a színházakat, belelátok sok házba, családba, barátinak már alika mondható közösségbe. Hallom a táncoló lábak robaját, a valaha még hegedűszó mellett éneklő, most már csak géppisztoly ropogással a háttérben, gyermeksírással övezve óbégató tömeg zúgását. És középen ott ragyog az aranyborjú. Mikor kell fel, Mózes? Mikor jössz vissza, Jézus? Már feszülnek a húrok, feszülnek az izmok, kidomborodnak az erek.
Úr Jézus, hogy vágyom rád, Jézus. Úgy vágyom rád, úgy vágyom rád, Uram. Úgy vágyom rád, úgy vágyom rád, Jézus. Úgy vágyom rád, úgy vágyom rád.
Tamás József atya elmélkedését hallhatták Mózes és a nagybőjt kapcsolatáról. Most pedig szintén az atya gondolataival folytatjuk tovább napindító műsorunkat, egy kis bőti útravalóval.
Írd a nagybőtöt, ne félj ettől a címtől. A nagybőjt boldoggá akart lenni téged. Meglehetősen hosszú, 46 nap, ami azonban arra is jó, hogy akár a felénél, vagy a kétharmadánál is be lehet kapcsolódni. Az idén március végéig, vagyis húsvétig. Ezzel a végét meg is határoztuk. Húsvét a tavaszi napi egyenlőség, magyarul március 21 utáni teliholdat követő vasárnap. Az egész nagybőjt tehát olyan, mint egy mutatóujj, nem az újja fontos, hanem ahová mutat. Felkészülési időről van szó. Akarsz igazán ünnepelni húsvétkor? Vedd komolyan a nagybőjtöt. Persze lehet a húsvétod nagybőjt nélkül is boldogító, ha például ki tudod pihenni magadat a hosszú hétvégén, vagy bőséges tálakból tudsz meríteni, s kiváló nedüket szopogatsz az asztal mellett. Ez azonban még nem ünneplés. Az ünneplés valakire vagy valamire való odafigyelés. Jelen esetben Jézusra és az ő feltámadására. Ezért kell a nagybőjt első felkiáltására, hamvazó szerdán odafigyelni, amikor is a pap hamuval keresztet rajzol homlokunkra, és azt mondja, emlékezz ember, porból vagy, és porrá leszel. Mivel ugyanis tudjuk, hogy test, lélek és szellem ötvözete vagyunk, ebből porrá lehet a test, de nem a lélek. Tehát, akár így is mondhatná a pap, emlékezz ember, hogy halhatatlan vagy. Márpedig van-e nagyobb kívánsága az embernek, mint hogy meglássa unokáját, aztán dédunokáját is. Olvassa a 22., aztán a 23. század történelmét is, stb. Nos, biztos, hogy részünk lesz ebben is, ha, ahogy mondtam, komolyan vesszük a nagybőjtöt. Akkor ugyanis húsvétunk állandósul, ugyanúgy feltámad Jézus. Hogy konkrétan hogyan lehet felkészülni húsvétra, három dolgot említenék. Az első az imádkozás. Kapcsolatteremtése Jóistennel. Számtalan imánk közül a legfontosabb a Szent Mise. Ebben ugyanis nem csak szólunk az Úrhoz, és ő válaszol, hanem találkozunk is vele. Az Eukarisztiában, sőt, a Szent Áldozáskor egyesülünk vele. A sok egyéb ima mellett pedig nagyon fontos a saját imádság, amikor saját szavainkkal szólunk hozzá, és lelkiismeretünkön keresztül halljuk őt. Hogy ez a kapcsolat létrejöjjön, meg lehet hozzá teremtenünk a körülményeket. Ezek közül csak egyet, de talán a legfontosabbat említenék, ez pedig a csend. A csendben tudjuk meghallani a Teremtőt. ez miért épp már a második feladatra is utal, ami nem más, mint a bőt. Még Jézusnek is szüksége volt arra, hogy kimenjen a pusztába, felmenjen egy hegyre, ahol senki és semmi nem zavarja. Ott tudott annyira imádkozni, hogy talán el is feledkezett az étkezésről. Így lett számára 40 napos bőté a megkísértés hegyén eltöltött idő. Ebből a krisztusi példából kiindulva bőtölünk mi is, hamvazó szerdán és nagypénteken csak 3-szor étkezünk, és húst nem eszünk. A nagybőt többi péntekén pedig hústilalmat tartunk. Ez nem egészségügyi céllal történik, hanem kifejezetten önmegtagadásból. Persze gyerekre vagy olyan betegre, akinek szüksége van némi húsra, vagy többszöri étkezésre, és ez nem vonatkozik. De bőtölhetünk egyéb módon is. Ebben az időszakban nem megyünk szórakozó helyre, nem engedünk szenvedélyeinknek, nem ülünk feleslegesen az internet előtt, stb. Végül a harmadik feladat nagybőjtben, mutasd ki szeretetedet embertársaid felé. Ebben a legkönnyebb, de legfontosabb, beszélgess velük. Nagyon sokat ér, ha meghallgatod házastársadat, szüleidet, gyermekeidet, testvéreidet. Sokan szenvednek attól, hogy nincs senkiük, aki meghallgatná. A többi fantázia kérdése is, hogyan tudod Jézus szeretetét tolmácsolni környezetednek? Emellett lehet buzgóbban, mint általában átelmélkedni Jézus értünk vállalt szenvedését, például a fájdalmas rózsafűszér imádkozásával, esetleg keresztút járással. Kívánok mindenkinek tartalmas nagybőjtöt!
Tamási József atya nagybőjti útravalóját hallhattuk az előző percekben. Hálásan köszönjük Pozsonyi Máriának, rádiónk önkéntesének és az Arcok, Sorsok, Történetek című műsor vezetőjének, hogy rögzítette és eljuttatta hozzánk a József atyával készült felvételt. Napindító műsorunk ezzel a végéhez is ért. Köszönjük kedves hallgatóinknak, hogy velünk voltak. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, dicsértessék a Jézus Krisztus!